Jó napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Csibi Lórend, köszöntöm mellettem Gulyás Gergelyt, a Fidesz országgyűlési képviselőit, a magyar parlament alelnökét.
Jó napot kívánok!
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a kérésünket, és rendelkezésünk rá a következő percekben. Engedje meg, hogy itt kívánjak önnek sok boldog születésnapot. Igaz, egy kicsit megelőlegezem.
Köszönöm szépen, magyar idő szerint ez már helyén való.
Így van, igazából hónap lesz a születésnapja. Az Isten értesse sokáig, most jár először Clevelandbe?
Igen, eddig Clevelandben nem jártam. Május 10-én lett volna egy nagy magyar bál, ahova jöttem volna, de mivel úgy alakult, hogy pont aznap választott az országgyűlés miniszterelnököt, ezért otthon kellett lennem, úgyhogy így aztán most, hogy más ügyben Washingtonban volt csütörtökön és pénteken egy konferencia, amin egy országgyűlés delegációt vezettem, a hétvégén volt lehetőség arra, hogy ezt a látogatást bepótoljuk.
Már túl vagyunk az ön ma délutáni előadásán, amelyet a Magyar Múzeum szervezett, ahol az előadás mottója és a témája múlt, jelen és jövő Magyarország kilátásai. Ez volt a téma. Most, hogy a Fidesz újra kétharmados többséget szerzett, és folytathatja azokat a terveket, amelyeket elkezdett a második Orbán kormány, hogy látja ön, mint szakpolitikus és nagyon aktív tagja a kormányzásnak, Magyarország képes lesz ekkora ellenszében is megmaradni azon az úton, amely a magyar emberek életszínvonalának az emelése felé vezet?
Azt reméljük, hogy igen, éppen azért, mert sok vita után egy komoly megerősítés az a választási eredmény, amely a most áprilisi országgyűlési választásokon megszületett, és azt láttuk, hogy az európai parlamenti választásokon még jobb eredményt értek el a kormánypártok, és jó reménységünk van arra, hogy a néhány hét múlva bekövetkező önkormányzati választásokon is a választópolgárok a kormánypártok által támogatott polgármestereket és helyi képviselőket biztosítják a bizalmukról. Amíg ezzel a bizalommal nem élünk vissza, addig szerintem a jövőben is tudjuk élvezni hasonló mértékben, vagy legalábbis a többséghez szükséges mértékben a választópolgárok támogatását, de az biztos, hogy a nagy többség az mindig nagyon nagy felelősség is.
Ön az egyik azoknak a fiatal politikusoknak, aki nem rejti véka alá a nem tetszését, bátran kimondja a véleményét, még a saját pártjával is szemben is megfogalmaz kritikát, sőt tovább mennék. Volt arra is például, hogy a miniszterelnök elképzelései ellen is felszólalt. Származott ebből valaha hátránya? Kérdem ezt azért is, mert az a közmondás járja, hogy mondd ki az igazságot, betörik a fejed.
Egyrészt azért a több olyan pletyka van a Fideszen belüli vitákkal kapcsolatosan, amelyeknek csak egy része igaz, más része nem. Tehát én hallottam már magamtól olyan külön véleményt is, amit én soha nem mondtam el. De azt tudni kell, hogy a Fideszben a döntéshozatalnak van egy jól bevált rendje, miután én 2010 óta vagyok országgyűlési képviselő, nekem ezt már csak meg kellett tanulnom, és ez pedig azt jelenti, hogy azokban a vitákban, amelyek frakcióban a Fidesz különböző döntéshozatali testületeiben folynak, mindenki szabadon elmondja a véleményét, adott esetben külön véleményét is. Természetesen onnantól, hogy a többség demokratikus módon hoz egy döntést, onnantól mindenki igyekszik ehhez tartani magát, vagy legfeljebb úgy fogalmaz meg külön véleményt, hogy a többség döntéséhez szavazásnál tartja magát. Lelkiismereti okokból egyes kérdésekben még ettől is van mód eltérésre. Én úgy gondolom, hogy azt a lehetőséget használtam ki sok alkalommal, legtöbbször egyébként egyetértve döntésre javasolt állásponttal, de időnként külön véleményt megfogalmazva, hogy ebben a döntéshozatali folyamatban a döntést megelőzően nyilvánítsak véleményt. Tudomásul kell venni, hogy egyébként egy párt sehol itt az Egyesült Államokban sem, vagy Németországban sem, egyetlen demokráciában sem tud működni, hogyha a demokratikusan meghozott döntést követően a párt tisztségviselői, országgyűlési képviselői frakciója nem tartja magát a demokratikus többség által meghozott döntéshez.
Tehát akkor nem származott semmiféle hátránya ebből?
Nem, az esetleges tévedések elkerülése véget mondom, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel is, a Fidesz vezetőivel is lehet vitatkozni, tehát tekintélyelv alapján olyan vitákat, amelyeken én részt vettem, soha nem döntöttek el.
Az emberek bizalma nagyon megcsapant a politikusok iránt, sokan csalódnak, sokan már unják ezt a sok választást, azt mondják, rengeteg pénzbe kerül, stb. Rengeteg kritikát lehet olvasni, hallani. Az idén már ugye, amint mondtuk, említettük, már volt két választás, most lesz a harmadik, az önkormányzati választások. A fővárosban, Budapesten szinte oda is lehetne már adni Taros István főpolgármester úrnak a széket, de mi a helyzet a kisebb városokban és vidéken? Milyen esélyei vannak a kormányzó koalíció jelöltjeinek? Annak tükrébe kérdem, hogy a baloldal így szétesett, és tudvalévőleg egy picit erősödik a Jobbik. Hogyan lehet újra mozgósítani az embereket, és mennyire, hogy menjenek el szavazni?
Egyrészt azt mi az önkormányzati választási kampányban nagyon sokszor elmondtuk már, és el is fogjuk még mondani, hogy a helyi közügyek gyakorlásáról döntenek a választópolgárok, tehát a hozzájuk legközelebb álló döntéshozatali szintnek az irányát tudják meghatározni, ráadásul most nem is 4, hanem 5 évre, éppen annak érdekében, hogy a jövőben nyilvánosságban váljon el egymástól az országgyűlés és az önkormányzati választások időpontja, ezért az alkotmány értelmében 5 éves lesz önkormányzati tisztségviselők megbízatása, úgyhogy ebben a mostani választásnál különösen nagy felelősség az, hogy nem csupán 4, hanem 5 évre szóló megbízatásról döntenek a választópolgárok. Mi azt reméljük, hogy a helyi közügyek intézése is fontos mindenkinek, ezért nyilván nem lesz olyan magas a részvétel az országgyűlési választásokon, de szerintem nem fog elmaradni, vagy legalábbis nagy mértékben nem fog elmaradni attól a részvételtől, amely az előző önkormányzati választáson megtapasztalható volt.
Jogászként ön egyike annak a 3 embernek, akire a kormánypártok az új alkotmány megszövegezését bízták. Ön volt a Fidesz frakció vezérszónoka az alaptörvény előkészítésében szóló parlamenti vitákban, és naponta nyilatkozott a sajtóban arról, hogy hogyan is fog kinézni majd az új alkotmány. Mint a belföldi, mint a külföldi sajtóban rengeteg kritikát kapott a kormány ezzel kapcsolatban, még innen Amerikából is. De úgy látszik, néhány módosítással sikerült ezt a tábort elhallgattatni és meggyőzni őket, hogy nem kell félteni a demokráciát Magyarországon. Nehéz volt ez a feladat? Lehet ezt egyáltalán feladatnak nevezni, vagy inkább csak a velejárója, mindennapi munkájának a velejárója?
Nyilván az alkotmányozás az egy kivételes időszak volt, és minden országgyűlési képviselőnek, különösen egy jogász országgyűlési képviselőnek, és különösen egy legalább hobbi szinten közjoggal foglalkozó jogász képviselőnek az egy nagy lehetőség, hogyha éppen olyan időszakban tagja a parlamentnek, amikor egy alkotmányozási folyamat sikerrel zárul. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ebben a munkában részt vettem. Én sokszor elmondtam azt a véleményemet, hogy nagyon fontos változtatások történtek a korábbi alkotmányhoz képest, de önmagában már az eljárásbeli különbség is fontos. Magyarország történelmében ez az első olyan alkotmány, amit egy szabadon választott országgyűlés fogadott el. De a közjogi rendszer alapjai egyébként nem változtak meg. Tehát ha valaki Magyarországon akár csak műkedvelő szinten figyelemmel kísérte a politikát a 2012. január 1-jét megelőző 21-22 évben, akkor azt láthatta, hogy a rendszerváltozás óta ezek a közjogi intézmények működtek. Voltak kisebb hatáskör módosítások, pontosítások, de a közjogi rendszer nem változott. Ami változott, az, hogy nagyon fontos szabályok vannak arra, hogy a gazdaság politikának legyenek alkotmányos keretei, ne lehessen például eladósítani egy országot annak érdekében, hogy valaki megnyeri a választásokat. Van egy nagyon fontos értéktartalma az alkotmánynak. Szerintünk az egy alkotmánynak az is része, azért több egy alkotmány, mint bármely törvény, mert tartalmazza azt is, hogy a nemzet mit gondol a saját múltjáról, jelenéről, jövőjéről, szerepéről a világban és a Európában. És ezeket szerintem jól fogalmazza meg az alaptörvény, de miután ezáltal, hogy ezeket megkísérni, megfogalmazni, értékeket is megjelenítés képvisel, ezért automatikusan egy európai értékvitát is ez kiváltott, és tudjuk azt, hogy ma Európában nagyon harsányak azok a hangok, nem biztos, hogy nagy támogatottságot élveznek, de nagyon harsányak azok a hangok, amelyek azt mondják, hogy a semlegesség az egyetlen, ami egy államtól elvárható, minthogyha egyébként az nem lenne szintén egy értékválasztás. Mi nem ezt választottuk. Én úgy gondolom, hogy hosszú távon Magyarországnak javára válik az új alaptörvény.
Elcsöndesedtek a hullámok a német megszállás emlékmű felállítása körül. Mostanában már semmit sem hallani a kordonbontása meg a tüntetésekről. Vajon megértették azok, akik nem akarták elfogadni magát az emlékművet, és ellenezték a felállítását is, hogy annak ott van egy rendeltetése, és annak ott a helye, és ott is marad?
Szerintem ezt sokan nem értették meg, annak ellenére, hogy ez nem egy komoly társadalmi vita volt, hanem egy tipikus elit vita volt, egy értelmiségi diskurzus, de ettől ez még egy fontos vita. A kérdés az, hogy mi van e mögött a vita mögött, és szerintem a vita mögött Magyarország második világháborús egyébként nem dicsőséges szerepvállalásának a megítélése van, és ezzel kapcsolatosan fogalmazódnak meg olyan vádak a kormánnyal szemben, amelyek egyébként alaptalanok. Tehát valójában erre az emlékműre úgy kell tekinteni, mint ami az önrendelkezés elvesztésének állít emléket, és tény, hogy a tömeges zsidóüldözés Magyarországon az 1944. március 19-én a német megszállást követően kezdődött. Előtte is voltak gyalázatos és tűretetlen eljárások és két zsidó törvény, de ettől még 44. március 19-éig Magyarország sokkal inkább menedékhelye volt a közép-európai zsidóságnak. És ezt követően tény, hogy a magyar állam igazgatásban voltak sokan, akik közreműködtek abban a gyalázatban, ami a zsidósággal történt, de ez nem változtat azon, hogy kollektív bűnösség nem létezik. Tehát nemzetet nem lehet bűnösnek bélyegezni. Az államnak ebben van felelőssége, a magyar állam ezt a felelősségét mindig is elismerte. A Orbán kormánynak szerintem nincs nincs olyan minisztere, a miniszterelnököt is beleértve, vagy a Fidesznek olyan fontos politikusa, a házelnököt is beleértve, aki ne tette volna ezt minden korábbinál nyilvánvalóbbá. Azt ugyanakkor nem szabad elfogadni, hogy Magyarország utolsó csatlós lett volna, vagy a kollektív bűnösség bélyegét bárkire, bármely közösségre, bárhol rá lehetne sütni. Ilyen szempontból egyéni felelősség van, és állami felelősség is van.
Első parlamenti megbízatásai közé tartozott az Emberi Jogi Bizottság alelnöksége, illetve az előző kormányok idején történő jogsértéseket vizsgáló albizottság vezetősége. Az albizottság jelentése szerint 2006 őszének politikai felelőse Gyurcsán Ferenc, akkori miniszterelnök, de a büntetőjogi felelősséget a testület nem vizsgálta, amiért éles kritikát kapott a Jobbiktól. A bizottsági helycserék során ön bekerült a Nemzetbiztonsági Bizottságba. Itt milyen szerepkör várt önre?
Nemzetbiztonsági Bizottság ellátja az ellenőrzését a nemzetbiztonsági szolgálatoknak. Ez egy kifejezetten fontos feladat, hiszen gyakorlatilag a titkosszolgálatok működése a világegyetem államában sem a nyilvánosság előtt zajlik, ezért nagyon fontos, hogy legyen alkotmányos kontroll. És ezt az alkotmányos kontrollt mindenhol a Nemzetbiztonsági Bizottság tudja jelentős részben biztosítani, így van ez Magyarországon is. Ez az a terület, ahol a politikai vitáknak jó esetben nincsen helye. Sajnos a rendszerváltást követően ez csak rövid ideig volt így, és a Gyurcsány időszakban pedig kifejezett politikai harcok, viták és érdekérvényesítés tárgya lett a nemzetbiztonság területe is. Én szerintem 2010 után e tekintetben sikerült előbbre lépni a kormány és az ellenzék között ezen a területen. A korábbiakhoz éles viták nem folytak, és ez azért fontos, mert így az adott nemzetbiztonsági szolgálatok tisztességesen, normálisan tudják a feladatukat végezni.
Ön az egyik ötletgazdája az alkotmányozásról szóló A, mint alkotmány című blognak. Sokféle tevékenységek közül ez volna az ön igazi terepe? Hiszen már az Európai Uniós kampányban készült videóinterjújában ön úgy fogalmazott, igazán az intézményezési kérdések érdeklik.
Igen, intézményi kérdések érdekelnek, és ez arra vonatkozott, hogy engem a közjogon belül általában az államszerkezet és a különböző állami szerveknek a működése és hatásköre volt az, ami érdekelt, és valóban az egy szerencse volt, hogy az alkotmányozásban éppen ezért részt vehettem. A magyar alkotmány szerintem 1989-90 óta a tekintetben folytonosnak tekinthető, hogy a különböző államigazgatási és alkotmányos szervek hatásköre az döntően az új alkotmánnyal nem változott meg, ahogy erre korábban is utaltam. Viszont 20 év után indokolt volt azt megnézni, hogy hol van szükség kisebb-nagyobb pontosításra, hol van az alkotmánybíróságnak olyan gyakorlata, amit érdemes az alkotmány vagy alaptörvény részévé tenni, és hol van esetleg olyan gyakorlata az alkotmánybíróságnak, mert nem értünk egyet, és amivel ellentétes gyakorlatot szeretnénk a jövőben látni, hogy egy példát mondjak, korábban például a köztársasági elnöknek, hogyha egy törvényt visszaküldött megfontolásra az országgyűlésnek, akkor is alá kellett írni a jogszabályt, hogyha utána az országgyűlés megváltoztatta a tartalmát, a megváltoztatott részek tekintetében sem fordulhatott alkotmánybírósághoz. Mi úgy gondoltuk, hogy ez egy rossz alkotmánybírósági döntés, és megadtuk a köztársasági elnöknek azt a lehetőséget, hogyha az országgyűlés a megfontolásra visszaküldött jogszabályt módosítva fogadja el, akkor a módosítások tekintetében legyen lehetőség alkotmánybírósághoz fordulni.
Az előbb említett blogon olvastam azt is, ami minket érint, a határokon túlra szakadt magyarokat a legjobban érinti, és pedig egy olyan kérdéskört, amely így szólt. Vannak, akik azt javasolják, hogy Magyarország új alkotmánya fejezze ki a határon túl élő magyarsággal való nemzeti összetartozás értékét, mások szerint erre nincsen szükség. Ez volt a kérdés. Ennek mi lett az eredménye? Ezáltal került bele az alkotmányban a határon túliak szavazati joga?
Az alkotmányban a határon túliak szavazati joga egyértelműen nem került bele. Az alkotmány nyitva hagyta ezt a kérdést azzal, hogy ennek eldöntését a választójogi törvényre bízta. Az alkotmány annyiban hozott újat, hogy nem zárta ki ennek a lehetőségét, míg a korábbi alkotmány kizárta. Én nekem azt megelőzően, hogy erre a nemzeti petícióra sor került volna, és az volt a nyilvánossággal is megosztott véleményem, hogy az állampolgárságnak a választójoggal együtt kell járnia valamilyen formában. Sőt, ha rajtam múlt volna, akkor még a választójogi törvényben elfogadott megoldásnál is nagyobb mértékű beleszólást adta volna a határon túli magyaroknak, de itt végül is a frakció álláspont az volt, hogy az a szerencsés, hogyha egyéni képviselőre nem, de listára szavazhatnak azok a magyar állampolgárok, akiknek nincs állandó magyarországi lakóhelyük. Szerintem minden nehézség ellenére, tudom, hogy voltak nehézségek, összességében jól vizsgázott ez a rendszer, itt is kell sok mindent pontosítani, de szerintem az, hogy egy viszonylag bonyolult levélben szavazásos eljárásnál első alkalommal több mint 120 ezer érvényes szavazat volt, ez szerintem egy szép eredmény.
Aktuál politikával folytatnám. Mit gondol a mostani orosz szankciók mennyire befolyásolják majd Magyarország gazdasági mutatóit? Lesz-e ennek valamilyen kihatása a Paks 2 projektre? Mint tudjuk, Az egyik orosz bank, amely felelős a projekt finanszírozásában, felkerült az Európai Unió által összeállított tiltólistára.
Elvileg a paksi megállapodást a szankciók jelenleg nem érintik, sőt nem elvileg, hanem egész egyszerűen kijelenthető, hogy az eddigi szankciók semmilyen formában a paksi megállapodást nem érintik. Az nagyon fontos, hogy a magyar kormány álláspontja világos a tekintetben, hogy Oroszország nemzetközi jogot sértett, Oroszország egy agressziót követett el, ami elfogadhatatlan, és e tekintetben mi teljesen egyetértünk a visegrádi államok és az Európai Unió állam és kormányfői nyilatkozatával. A szankciók megítélése egy más kérdés. Miután az Európai Unió is ezt mondta, és a Velszi NATO csúcs előtt Obama elnök is azt mondta, hogy tárgyalásos megoldást kell találni, ezért a szankciókat abból a szempontból kell vizsgálni, hogy elősegítik a tárgyalásos megoldást, vagy sem. Mi egyenlőre nem látjuk, hogy mennyiben segítik elő, az viszont biztos, hogy az európai gazdaságnak nagy mértékben ártanak, és a magyar gazdaságnak is nagy mértékben ártanak. Tehát, ha fenn akarjuk tartani ezeket a szankciókat, akkor jó lenne, hogyha az Európai Unión belül lenne valamilyen kompenzációs mechanizmus, mert távolról sem egyenlő mértékben érinti a tagállamokat az a kár, ami a szankciók bekövetkeztével az Európai Unió egészét éri.
A magánvéleményére vagyok kíváncsi. Gondolom, ön utazása során is figyelemmel kíséri a világ eseményeit. Gondolom, tudja, hogy a skót népszavazás eredménye hogyan zárult. A skótok csütörtökön nemmel szavaztak arra az egyetlen kérdésre, amely azt kérdezte tőlük, hogy akarják-e, hogy Skócia független állam legyen. Ez, megkockáztatom, a II. Világháború után a világon az egyik legnagyobb horderejű népszavazás vagy döntés, amiben biztos vagyok, hogy alapvetően sok minden meg fog változni a jövőbe. Önnek erről mi a véleménye?
A skótokkal szembeni nagyvonalúságot mi olyan szemből irigyelhetjük, hogy belegondolunk abba, hogy a skótok most is milyen jogokat élveznek, gyakorlatilag önálló törvényhozásuk van. Ráadásul a sikertelen, vagy az elszakadás szempontjából sikertelen népszavazás másnapján a brit miniszterelnök még nagyobb önállóságra tett javaslatot, tehát annak ellenére, hogy csak 46% támogatta az elszakadást, 54% volt ellene, ilyen értelemben a brit nemzetközösség része marad Skócia, de olyan hihetetlen autonómiát kap a nemzetközösségen belül, hogy hát nagyon örülnénk annak, hogyha ennek töredéke a határon túli magyar közösségeket bárhol megilletné.
Pontosan ehhez kapcsolódnak, következő kérdésem szorosan kapcsolódik. Habár itt most a magyar kormány hivatalos álláspontjára volnék kíváncsi, nem titok a származásom, székely vagyok. Mint minden székelynek, nekem is szívügyem a székely autonómia. A magyar kormány támogatná egy esetleges székely autonómiáját kiirandó népszavazási kezdeményezést? Teszem fel a kérdést annak tükrében, hogy ön jogász. Létezik-e annak a lehetősége, hogy a magyar kormány álláspontját figyelembe vegyék valahol, akár az Európai Unió kisebbségi tanácsánál vagy Bukarestbe, kérés vagy ajánlás formájában?
A magyar kormány támogatja azt a petíciót, ami az autonómia érdekében, vagy az autonómia kezdeményezés Európai Bizottság előtti képviselete érdekében indult. Sajnos egyenlőre nem látjuk azt, hogy az Európai Unió a kisebbségek közül a nemzeti kisebbségek ügyére is ugyanolyan érzékeny lenne, mint ahogy más kisebbségek ügyére érzékeny, pedig úgy gondoljuk, hogy ez a egyébként legtermészetesebb kisebbség, amelyek általában történelmi igazságtalanságok folytán váltak kisebbségi határmódosítások miatt. Úgyhogy én azt remélem, hogy egyrészt természetesen a magyar kormány minden olyan megoldást támogat, ami hasznos az autonómia elnyerése szempontjából. A magyar alkotmány egyértelműen kötelezi a magyar kormányt arra, hogy felelősséget kell viselni a határon túli magyarok sorsáért, támogatni kell az ő közösségi jogaikat is, tehát az alaptörvény világos a közösségi joggyakorlás állam általi, magyar állam általi támogatása tekintetében. Úgyhogy ebben a kérdésben a mindenkori kormánynak gyakorlatilag nincs is mozgástere, hogyha nem akar alkotmánysértő módon eljárni.
Fiatalember lévén gondolom szereti a sportot. Mit szól a magyar labdarúgó válogatottunk mostani szerepléséhez? Gondolom tudja, hogy menesztették Pinter Attilát, helyét Dárdai Pál vette át, és hogy merne jóslatba bocsátkozni eredmény tekintetében, ami az október 11-i bukaresti román-magyar foci mérkőzést illeti.
Én egészen drámainak tartom a magyar foci helyzetét, annak ellenére, hogy viszonylag fiatal korom miatt én igazán jó magyar focit már nem láthattam, de ettől még a 90-es évek közepén is Fradi bérlettel jártam rendszeresen meccsre. Még akkor is voltak élvezhető foci meccsek, én ma nem látok ilyeneket, úgyhogy én, akinél fanatikusabb futballrajongó nem volt, és aki ennek keretében magyar labdarúgást is figyelemmel követte, ma már klubmeccseket egyáltalán nem nézek, és válogatott meccseket is csak a legritkább esetben. Szerintem arra, ami Magyarországon labdarúgás címén folyik, egy más nevet kell kitalálni, mert nem fel, hogy mi arra a produkcióra, ami nálunk történik, ugyanazt a nevet használjuk, mint amivel mondjuk a Bajnokok Ligájában a labdarúgó meccseket illetik. Szerintem alapvetően kellene az utánpótlástól újra kezdeni nevelést. Ebből a szempontból a futballakadémiák szerintem jó kezdeményezések, a felnőtt focit meg szerintem jó időre el lehet felejteni.
Köszönjük szépen a beszélgetést, jó munkát kívánunk a továbbiakban is önnek, szerencsés utat hazafelé, és jöjjön hozzánk máskor is találkozni az amerikai magyarsággal.
Köszönöm szépen nagyon a meghívást, és mindig a világon bárhol élő magyarokkal nagyon szívesen találkozom, az Amerikában élő magyarságot pedig szerintem mindenhol úgy tartják számon, mint a nyugati magyarság bástyája, akik a diktatúra időt éjszakában nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy Magyarország egyszer egy szabad és demokratikus állam legyen, és szerintem az a feladatuk, hogy Magyarországról objektív hírek eljutását segítsék elő, az nem szűnt meg azzal, hogy a diktatúra Magyarországon most már hála jó Istennek 25 éve megszűnt és véget ért.
Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatóink, Gulyás Gergelyt hallották, a Fidesz országgyűlési képviselőjét, a magyar parlament alelnökét.